Sziasztok! Most egy újdonsült cápával ülünk itt. Szia, Albi!
Szia! Szia, Milan!
Ugye Sáros Pataki Albert az RTL-en futó cápák közöttnek az új befektetője, cápája, és úgy döntöttünk, hogy így az, ugye lemennek az adások, és akkor utána azért Albiba is még biztos vannak így plusz gondolatok, meg megnézted az adást, és ülepszik, mert azért ott hirtelen kell döntened, majd erről így beszélsz is egy picit az elején, és a terv az, hogy így azért szemezgetünk, nem mindegyik vállalkozást nézzük meg, ugye azokat nézzük, amiben Albi szerepelt is, értelemszerűen arról van nagyobb megélése, sőt, ha jól tudom, és ezzel már bele is vághatunk, hogy azért ott ők azért több, mint akár 30 percet is beszélnek, ugye?
Ez úgy van, hogy attól függ, hogy mennyit beszélnek, hogy számunkra mennyire érdekes a projekt. Aha. Tehát, hogy azért vannak arra utaló jelek, hogyha egy olyan vállalkozó jön be, aki mondjuk nem annyira felkészült, akkor azért úgy érezzük egymáson, hogy itt nem akarjuk szétkérdezni. Aha. Hogyha meglátjuk, hogy több kérdést teszünk föl, érezzük azt, hogy valaki mondjuk érdeklődik a projekt iránt, akkor mondjuk ez simán lehet, hogy mondjuk másfél órás beszélgetés is lehet.
Igen, mert...
Mondjuk az már ritkább,
aha,
de mondjuk átlagban, hogyha mondjuk egy átlagot kell nézni, akkor mondjuk fél és egy óra között van mondjuk egy vállalkozói bemutatkozó. És az nagyon fontos tudni, ezt én sem tudtam azelőtt, mielőtt nem voltam ott, hogy tényleg ott tudjuk meg, hogy ki jön.
Igen, igen.
Tehát amikor elhúzódik az ajtó, akkor látjuk, hogy ki a vállalkozó. És ugye amikor minden egyes adás után, ugye nekünk ki kell menni, megcsinálják a díszletet, megcsinálják a setupot, és amikor visszajövünk, akkor egy fallal el is van ez takarva, hogy ne is lássuk a díszletet. És amikor belép a vállalkozó, ugye szólnak, hogy na, akkor most, akkor elhúzzák a díszlet előtt is a falat, és akkor látjuk meg, hogy ki az, aki bejön. Először halljuk a pitchet, és hát abból kell főznünk, amit ott hallunk.
Ez a Minner Podcast. Hangot adunk az üzletnek. Azt keressük, hogy lehet jobban csinálni. Vállalkozás, lehetőségek, siker, motiváció, pénzügyek, gazdaság. Bizony, ez mind belefér. Minner Podcast.
Neked volt olyan, hogy mondjuk lement a pitch, beszélgettetek is ott, döntöttél ott egyet, és miután eltelt pár nap, akkor azt mondtad, hogy lehet, hogy egy kicsit máshogy döntöttem volna, vagy hogy lehet, hogy ebben van potenciál, vagy éppen nincs potenciál. Volt olyan?
A Happy Pisi tölcsér az talán ilyen volt, bármennyire fura. Amikor először megláttuk, hogy egy toj-toj WC van benne, akkor azért úgy mi is meglepődtünk, hogy akkor ez most mi lesz. És én ott nem igazán tudtam eldönteni azt, hogy ez ennek mekkora, úgymond a piaca. Tehát fura volt, mégiscsak egy pisi tölcsérről beszélünk, és azért van ilyen a piacon.
Igen.
De mégis valami olyan kontextusba hozta be a hölgy ezt a terméket, ami mégis azt gondoljuk, hogy egyébként egy piac képes, és ez sajnos már csak utána tudtuk meg az adás után, mert ott nem mondta el a hölgy, tényleg tök figyelt arra, hogy csak annyit mondott, amit tényleg el szeretett volna mondani, hogy egyébként Németországban egy hihetetlen nagy áruházláncba már belistázás előtt állt.
Wow.
Csak ezt nem mondhatta ott el.
Értem.
És nyilván teljesen más kontextusba került volna ott a befektetés is, hogyha ezt az információt tudjuk.
Aha. Bár azt teljesen nem mondhatjuk el, hogy mikor voltak a felvételek, de hogy már akiknél azért már ajánlatot tettél, elfogadták, ott már elkezdődtek így a megbeszélések. Ilyenkor ez hogy néz ki? Mert ti egyeztettek, összeköt az RTL, vagy ilyenkor mi történik?
Ez úgy van, hogy miután lemegy a forgatás, utána nem sokra rá összeköt minket a produkció a vállalkozóval egy e-mailen, és utána felveszük egymással a kapcsolatot. Találkozunk, nekem fontos az, hogy ne csak telefonon beszéljünk, hanem ténylegesen találkozzuk, és nekem az első kérdésem ilyenkor az, hogy mit szeretnél? Hát, hogy nyilván nekem ott tudnom kell, hogy ő most csak reklámért jött be, vagy valódi befektetésért. A szerencse az, hogy viszonylag kevés az, aki azt mondja, hogy egyébként nem érdekes neki az együttműködés, és ugyanúgy beszéljünk tovább, de ugye ilyenkor elkezdődik egy ilyen átvilágítási folyamat.
Igen.
Lesz egy csomó kérdés, nekik is, nekem is, és hogyha egyébként úgy rendben tűnik minden, akkor jön a csapatom, aki megcsinálja az elemzéseket, ő összefoglalja a red flag-eket, mik azok, amikre jobban kell figyelni, és előkészítik a döntés részünkre is, hogy akkor ez a deal ez így rendben mehet-e. És ha minden oké, akkor utána jön a term sheet, befektetési szerződés, és utána pedig akkor a valódi beszállás. És érdekes, hogy azért derülnek ki dolgok. Tehát, hogy nyilván ott azért mégiscsak el kell adniuk magukat a vállalkozóknak, és egyébként azért azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbben korrekt dolgokat mondanak, de most már találkoztam azért olyannal, ami azért nem teljesen úgy volt, vagy utána teljesen más lett az ajánlat is, ami nyilván azt eredményezi, hogy nem fogunk tudni tovább menni, és alapvetően úgy nekünk megvan az a döntési szabadságunk, hogyha bármilyet látunk, ami mégsem úgy van, jogi kockázat van, vagy nem azok a számok, vagy valami totál másról van szó, akkor nyilván tudunk nemet mondani, és ilyenkor nemet is mondunk.
Értem. Te már előtte fektettél be így cégekbe? Tehát szerintem az ugye a műsorban se derül ki, meg az olyan, mintha így tudod, így az RTL klubnál így nem tudom, nem látnák azt, hogy ez milyen izgi lehet, hogy arról beszél, mert oké, Petyánál látjuk, önti bele a startupokba a pénzt, locsolja, és hogy viszont a többi cápánál azt csak azt tudjuk, hogy ő vállalkozó, oké, de nincs az be, hogy na oké, de figyeljetek, itt vagyok én, Sáros Pataki Albert, ennyi több tíz éve már vállalkozó, és hogy egyébként már én végigmentem azon a folyamaton, hogy befektettem valakibe, vagy vállalkozásba, és ez a kérdésem, hogy fektettél te már így korábban be?
Persze, tehát most is vannak aktív befektetéseim, aha, korábban is voltak a befektetéseim, csak ugye nem mindegy az, hogy milyen sapkába mutatom magam. Tehát alapvetően nekem az elsődleges sapkám az a Billingo.
És nekem de ott van egy... egyébként te ott befektetőként mentél oda, ugye? Vagy alapítóként?
Én befektetőként mentem a Billingóba is.
Igen. Tehát, hogy befektetőként, és akkor utána csatlakoztál úgyis, mint CEO.
Tehát gyakorlatilag 2014-ben, amikor elindult a Billingó márciusban, akkor az akkori csapatba én befektettem, 50%-os tulajdonrész, csináltunk rá egy céget, és ügyvezető is lettem egyből.
Értem.
Menedzsmentet építettünk rá, és onnan gyakorlatilag én már a CEO-ságomat ugyanúgy gyakoroltam, és megfogtuk a céget, és elkezdtük ezt nagyon tudatosan építeni. És gyakorlatilag ugye nekem kialakult egy nagyon tudatos bilingó sapkám, amit nagyon tudatosan is hordok, és nekem abban van a legnagyobb felelősségem, hogy abban legyen egy nagy transzparenciám, és egy nagy hozzáadott értékem, és én ezt nem is nagyon szeretem összekeverni. Tehát, hogyha most valaki megkérdezi, hogy a Sáros Pataki Albertot miről ismerik, akkor szinte mindenki azt mondja, hogy a bilingóval kapcsolatos dolgokkal. És én ezt nem is nagyon szerettem volna összekeverni. Nyilván, akik közelebb állnak hozzám, azt tudják, hogy vannak befektetéseim, és vannak olyan cégek, akiket támogatok.
Pedig milyen jó lett volna, figyelj, Pisi Tölcsérbe befektetsz, és akkor onnantól annak a CEO-ja leszel, és azonosítanak.
Na, ez nagyon-nagyon fontos, hogy a befektetéseknél én nem vállalok CEO-ságot, nem vállalok operációt, én nem munkát szeretnék a nyakamba venni, hanem egy befektető azzal a szemszöggel jön be egy cégbe, hogy egyrészt finanszírozást, stratégiai támogatást, a kapcsolatait biztosítja az adott cégnek. Tehát, hogy egy olyan eszenciát biztosít, amivel az a cég az egységnyi idő alatt egész egyszerűen gyorsabban tud előre haladni, és egy jó befektető, attól jó befektető, hogy nem feltétlen csak a pénzt rakja oda, és utána nem tudom, havi, negyedéves vagy éves összefoglalókat várja, meg a számokat nézi, hanem hogy érdekli az, hogy az a cég az hogy tud ténylegesen jobban menni, és én ezzel a szemlélettel szállok be ezekbe a vállalkozásokba, hogy ha érzem, hogy ott van bármilyen hozzáadott értékem, amivel én is hozzá tudok járulni, akkor az számomra is érdekes lehet, és nyilván nekem nagyon fontos az a motiváció, hogy közös víziót tudjunk látni.
Aha. Mit látsz így az elmúlt évek tapasztalatából, hogy a vállalkozó az fel van készülve arra, hogy ő kap 30 millió forintot mondok egy ekkora összeget, az egy átlag befektetés lehet, azzal ő tud bánni. Tehát, hogy látod, ebbe egyébként segítség kell nekik, hogy kapok 30 millió forintot, ott megjelenik a cég bankszámláján, akkor mit tudok ezzel csinálni?
Szerintem minden cég más, aha, mindenki más kultúrából jön, más tapasztalatokkal, és van olyan cég, aki egyébként nagyon-nagyon, tényleg nagyon felelősen és nagyon szépen bánik, és már eleve gondolatban is úgy rakja össze a költéseket, hogy az tényleg a lehető legnagyobb hasznosulás legyen. De nyilván találkozunk olyannal, aki egy picit több segítségre szorul. Értem. Talán ez a legjobb megfogalmazás. És ott nyilván segítünk abba, hogy ezt hogy a lehető legjobb vagy legracionálisabb azt elkölteni. Uh-huh. És ugye sokszor az is kiderül, hogy nem is biztos, hogy annyi pénzre van szüksége, értem, vagy többre van szüksége. Tehát, hogy az, hogy van valami a fejében, az egy jó kiinduló pont. Tehát arról lehet beszélgetni. De ezek nyilván iterációs folyamatok. Egy példát mondok, hogy ugye volt például az IMEC-es befektetésem, uh-huh, és ott az volt az ajánlat, hogy 10%, 20 millió forint. Én annyira megszerettem egyébként Zsoltékat, és annyira alázatosak, annyira jó célért küzdenek, hogy egyébként ott a nap végén az lett a megállapodásunk, hogy 20%-ba jövök be, és 40 millió forintért. Tehát, hogy ilyenek is vannak. Hogy alapvetően így módosul mondjuk egy üzlet. És ez nyilván a minden kettőnek a motivációját ez pozitívan befolyásolja. Hogy én is nagyobb szívességgel, vagy nagyobb motivációval támogatom a céget, és nekik is van egy olyan támasz, akire mondjuk egy picit jobban tudnak támaszkodni.
Aha. Tudom azt, hogy a Lakatos Istvánnél például elég sok időt beletesz abba, hogy akkor befekteted valakibe, utána elég sűrűn vannak meetingek, főleg ami nagyon kiemelt projekt nála. Nálad mit jelenthet ez vajon? Hogy lesz egyáltalán erre időd egyébként a Billingó mellett, mert azért ott is eléggé versenyben vagytok, és hogy heti szinten, két heten, de havonta, hogy látod, hogy tudsz így együttműködni ezekkel a vállalkozókkal, akikbe befektettél cégekbe?
Hát ugye az nagyon fontos, hogy nekem az elsődleges feladatom az a Billingó. Ebbe sem most, se később nem lesz vita senki között, hogy ez mondjuk más legyen. Ez azt jelenti, hogy napi 8 órát én egészen biztos, hogy a Billingóval foglalkozom. Aha. Ez én általában azért egy picit más hatékonysággal, meg picit máshogy játszok így az időmmel. Én azt szoktam csinálni, hogy a cégekkel egy olyan struktúrát építek föl, hogy nekem tényleg az az eszenciális információ jut minden egyes befektetéssel el hozzám, aminek nekem tényleg szükségem van ahhoz, hogy én megértsem, hogy mi történik. És egyrészt bármikor felhívhatnak, ha nem veszem fel a telefont, akkor mindig visszahívom, amikor vissza tudom hívni, és mindig meg tudjuk beszélni azt, hogyha van valami olyan elakadás, vagy van olyan probléma, amit mondjuk meg kell oldani. És általában havonta egyszer leszoktunk ülni, és akkor át szoktuk beszélni azokat az elakadásokat, amikben adott esetben lehet segíteni, azokat a víziókat, motivációkat, vagy hogy megnézzük azt, hogy hogyan tudjuk az éves célokat a lehető legjobban támogatni és elérni. Úgyhogy alapvetően én nem, ahogy fogalmaztam, nem munkát szeretnék venni, hanem én csapatokba fektetek, és nem óvóbácsit szeretnék játszani, hanem gyakorlatilag azért teszem oda a tétjeimet, vagy a befektetéseimet, mert én hiszek bennük, hogy ők meg tudják alapvetően oldani, csak kell egy kis segítség, akár financiális, akár néha olyan lelki, emberi, vagy stratégikus támogatás, és én ebben hiszek. Hogyha valaki úgy jön ide, hogy ja, azért fektess be, hogy te majd megoldod meg, majd eladod meg a kapcsolatot, akkor nem tudunk tovább menni.
Persze.
Mert akkor eleve látom azt, hogy ja, itt egy csomó időt, meg pénzt, meg energiát, meg mindent bele kéne raknom, amit én nem szeretnék vállalni.
Uh-huh. Azért akkor a napi 8 órád az lehet, hogy egy kicsit több is, vagy erre nagyon figyelsz, hogy az work-life balance meg legyen?
Hát még mindig azért több.
Igen.
Még mindig azért több, és nyilván ez mellett kell figyelnem arra, hogy azért van egy családom, foglalkozok magammal is, elmegyek edzeni, tehát, hogy nagyon feszes egyébként egy napom, és ezért nagyon-nagyon figyelek arra, hogy, és ezen lehet, hogy tényleg sokan megsértődnek, én nem tudok visszaválaszolni LinkedIn üzenetekre, kóbor megkeresésekre, most azért nyilván ebből lett is egy csomó, és mindenkinek lett ötlete, csak egyszerűen nem tudják elmondani, már üzenetbe se. És ezekre nem tudok reagálni, tehát egy csomó mindent kiszűrök. És szerintem nagyon fontos az a vállalkozói tudatosság, hogy minden, ami nem téged támogat, azt ne csináld. És én abszolút így élek, hogy ami nem engem támogat, vagy a családot, vagy az üzletet, akkor én azt nem csinálom. Ha ezen valaki megsértődik, az nem az én bajom. Én azt gondolom.
Kell rá egy jó AI. Befektetsz?
Ne.
Nagy problémát oldunk.
Van valami ötleted?
Nagy problémát oldunk meg csak cápáknak a sok üzenetek kezelését. Vagy egyébként bármilyen vállalkozó, aki sok helyen előad, rengeteg e-mailt és megkeresést kaphatnak mindenkitől, és ezeket biztos, hogy nehéz kezelni és nyomon követni egyébként.
Nyilván van erre nekem is, van olyan asszisztens, van olyan projektmenedzser, aki egyébként kezeli ezeket a dolgaimat, tehát a befektetéseimet is alapvetően van olyan Billingon kívüli projektmenedzser kollégám, akik segítenek ezeknek a menedzsmentjében. Tehát, hogy alapvetően, hogyha most kapok egy e-mailt, akkor egyáltalán nem biztos, hogy nekem azzal foglalkoznom kell, mert tudom azt, hogy azt a csapatom, a kollégáim, azok le tudják menedzselni, és én tökéletesen észre tudom azt venni, hogy hol van nekem a helyem, és hol kell nekem belerúgnom abba a focilabdába, hogy az megfelelő mértékben tovább tudjon gurulni.
Értem. Oké. Na, hát vágjunk bele, nézzük meg ezeket a projekteket. Ugye a Pisi Tölcsérrel kezdjük, ami egy kifejezetten nőknek szánt intim higiéniás eszköz, és ugye már van ilyen a piacon, Molnár Bográrka volt ugye a vállalkozó, aki ezt meg bemutatta, és hát én néztem egyébként a weboldalukat, meg látszik az, hogy van benne valami kis innováció, jobban összehajtható, meg ilyesmi, vár kérdés az, hogy ez mennyire fontos ez a funkció az emberek szempontjából, hogy ő 20 millió forintért ment a cápák elé 10%-os részesedésért cserébe, és végül ugye kapott ajánlatot, de ugye nem fogadta ezt el. Valószínűleg azért is, mert ugye megtudtuk, azért volt egy nagyobb díl. Na hát mesélj nekem, hogy így a adás után, vagy akár adás közben is mi voltak az olyan gondolatok, ami mondjuk nem fér bele a műsorba, amikor ezt így megláttad, meghallottad.
Hát alapvetően ugye nekünk is valamilyen szinten ezt ott a helyén kellett kezelni. Egy picit a András ugye elvitte, tehát hogy nem értette. Én először azt hittem, hogy csak viccel.
Viccel, igen. Szokott ironizálni, igen.
Aztán utána leesett, hogy tényleg nem érti. Az, hogy most mi ez a Pisi Tölcsér, és ugye erre rá is kontrázott ugye Balogh Petya. Úgyhogy alapvetően szerintem egy nagyon szerethető, tényleg egy nagyon, nagyon kedves hölgy jött be. A számokkal nem annyira volt tisztában, tehát hogy szerintem ott volt az egyik ilyen nagy probléma, és ott nyilván mi is elbizonytalanodtunk, amikor már Pisbe is azt mondta, hogy hát ugye ez egy szűz piac, és ugye 4 milliárd nőtt. Tehát, hogy nem így számolunk, igen. Tehát hogy ezek nem így működnek. És alapvetően ugye nekem ott kezdett el egy picit visszajönni az én érdeklődésem, amikor úgy láttam a Levin is, hogy nagyon elgondolkodik. Aha. És ugye ő alapvetően tett is egy ajánlatot, amit én is ugye, amire én is bejöttem, és akkor tettünk egy közös ajánlatot. Amit
15-15% részesedés.
Nem fogadott el a nap végén, csak akkor ugye egyszerűen az adott, vagy a kapott információk alapján én nem láttam, hogy ez mondjuk többet érne. Tehát én miután megtudtam azt a műsoron kívül, hogy egyébként ott már tényleg egy olyan deal is volt kialakulóban vagy kilátásban, sőt elég konkrét volt, amit ott nem mondott el a hölgy, azért mondom teljesen más megvilágításba helyezte volna adott esetben a százalék kérdését is, és lehet, hogy megadtuk volna ugye azt a kért összeget, amit mondjuk a hölgy is kért volna. Úgyhogy szerintem nagyon sok múlik azon, hogy mi az, amit megoszt egy vállalkozó valójában egy befektetővel, mert nekünk tényleg azokból az információkból kell hozni. Amit akkor elmondott, az nekünk ennyit ért volna.
Nekem a terméknél azt tűnt fel, hogy ugye oké, van már ilyen a piacon, ami még nem tört át azt a sikert, hogy tőle így mindenhol ott legyen, nagyon a rutinban benne legyen a termék, és hogy ahhoz egyébként még valószínűleg ennél még nagyobb tőke kell ahhoz, hogy az emberek tényleg rutinszerűen használják, megismerjék, tehát hogy azért itt most úgy kell nem legelsőnek lennie, hogy a legelsőként áttörnie azt a plafont, ami után már az emberek ismerik, használják, ezt a terméket veszik meg, belistázzák, amit mondtál is ugye boltokba.
A Levi szerintem ezt nagyon jól meg tudta volna fogni. Én azt gondolom, tehát kereskedelmileg ő nagyon erős, nagyon könnyen be tud listázni termékeket adott helyekre, benzinkutak, vagy egyéb olyan kiskereskedelmi egységekbe, és ennek a terméknek szerintem pont erre van szüksége, hogy minél többet találkozzál vele a papírárunál, vagy a WC-papíroknál, vagy a zsebkendőknél, vagy nem tudom, hogy ezt pontosan hova helyeznék el, de minél többet látod, annál inkább tudatosul benne maga a márka is. Szerintem egy nagyon szép csomagolást csináltak, abszolút felismerő, tök jó a neve is, és érdekes, amikor én hazavittem a forgatás után pár csomagot, mert ilyenkor ezekből a termékekből azért tudunk így hazavinni, akkor a feleségem azt mondta, hogy reméli befektettem, mert hogy mondom, nem, mert nem sikerült, de ő azt mondta, hogy ő abszolút imádja az ilyeneket, mert ő egyből mondta azt, hogy az ilyen az abszolút hiánypótló.
Igen.
És
igen,
egy csomó olyan helyzet van, amikor ez nagyon jó.
Hát főleg itt szerintem nagyon jó szemléltet egyébként a tojítói WC-t, tehát hogy az egy erős trigger, főleg egy nő meglát egy tojítói WC-t, és már ott van benned, hogy úristen, rá kell ülnöd. Bár nem tudom, hogy a nők hogy gondolkodnak, de valószínűleg igen, mert...
Nagyon sok betegség terjed.
Igen.
Akárhonnan nézzük, azért, mert leülsz valahova, vagy a nők leülnek, és gyakorlatilag egy csomó mindent kaphatnak. És ez pont egy olyan problémát old meg, ami után egy csomó kellemetlenségtől menti meg azokat. Uh-huh. És szerintem ez egy tök hasznos dolog.
Kezdődő, nagyon látható volt, hogy tavaly ugye ő elkezdett posztolgatni nyáron már, meg volt egy-két eseményen, akkor már ilyen havi 2000 keresés jött erre a pisi töltsére a Google-ben, itt a nézőknek mondom, meg majd mindjárt bevágjuk, ez a Google kulcsszó tervezőjében van egy ilyen, hogy rá kereshetünk, hogy mennyien vagy megnézhetjük, mennyien keresnek rá egy adott szóra, és képzeld, a pisi töltsérre a műsor után januárban 12 000-szer kerestek rá a Google-ben, jó, megugrott az. Tehát
jó.
Az egyébként egy ilyen Google keresés száma már az egy erős érdeklődés. Persze ez okozhatta a műsort, és majd le kell, hogy tisztuljon, mondjuk egy február az már érdekes lehet, de azért 12 000, ez ugye több mint 10-szeres átlagos növekedés.
A műsornak egyébként nagyon jó hatása van, nem minden olyan vállalkozóra, akinek érdekes a terméke, meg szoktak ugorni utána az eladások is. Most neki az, hogy egy picit jobban bement a köztudatba, hogy van egy ilyen termék, egészen biztos, hogy nagyon sokat segített.
Egyébként milyen érdekes, mert a következő projekt is olyan lesz, hogy egy kicsit ilyen retail piac. Én úgy látom, hogy az elmúlt egy-két évadban egyébként egyre több olyan jön. Tehát ha vagyunk vállalkozók, akkor általában próbálunk olyan terméket adni, amit közvetlenül a vevőnek eladhatunk. Mm. És picit az is van, hogy ez a kereskedelem, retail stratégia, ez egyébként üzleti modellben, ugye nem látsz mintát annyit, hogy gondolkodj benne. És ezért ugye eddig elmúlt években kevés projektet láttunk, mint például akár ez, vagy mindjárt majd a gin-eset megnézzük, a gin tonikosat. Na ugye ez a gin koktél, ugye, tehát előre bekevert itallal jöttek ugye a vállalkozók, és 20 millió forintot kértek 10% tulajdon részért cserébe. Tehát a te ajánlatodat elfogadták akkor.
Igen.
És akkor el is indult akkor az együttműködés, ugye?
Abszolút, tehát hogy Zsolt és Bianca szerintem az egyik olyan vállalkozó volt, aki, hogyha valaki be akar jönni a cápák közöttbe, akkor az ő pitchét és az ő részüket mindenféleképpen érdemes szerintem megnézni.
Egész két perc alatt mennyi mindent elmondta.
Figyelj, tehát nem is, tehát a pitchük is nagyon jó volt, utána mindenre tudtak válaszolni, szakmaiak voltak, frappánsak voltak, tudták venni az akadályokat. Szerintem az ajánlat is alapvetően korrekt volt, tisztában voltak a pénzügyi adatokkal. Szerintem ők testesítették meg azt a vállalkozó párost, aki szerintem abszolút egy ilyen minta volt a cápák közöttbe.
Aha. Igen, róluk el is tudod képzelni, hogy amit mondtál, és hogy azt szeretnéd, hogy te befektetsz, és hogy ők tehát nem egy ügyvezetőt akarnak a pénz mellett, hanem ők rájuk bízhatod azt, hogy ők ezt csinálják.
Abszolút. Én nem értek az alkoholhoz, tehát hogy eleve a pálinkában nem hiszek.
Aha.
Tehát, hogy hiába csinálják mondjuk a pálinkát, meg hiába van tök nagy múltjuk, rengeteg díjat nyertek, ez tök jó, ez egy tök jó alap. Eltartja a céget, benn vannak kiskereskedelmi egységekben, benn vannak a Horeca piacon, van ugye a Horeca piacon 200 darab olyan vendéglátó egység, ahol eleve szállítanak be. Szerintem ezek nagyon jó alapok, ezek jó piaci ismeretet adnak. És ugye ezzel a főzővel, ami van nekik, ezzel főzik egyébként a gint. És utána bekevertetik, megcsinálják ugye ezeket a kis dobozos flakonokat, és tényleg egy olyan piaci részt találtak meg, ami szerintem még nyitott.
De a pálinkánál ott mi a baj egyébként, hogy nem tud eléggé skálázódni? Vagy...
A pálinkával több baj van. Egyrészt van a pálinka törvény, igen, ami ugye lehetővé teszi, hogy te otthon is főzhetsz. És az otthoni főzés az olyan mértékeket ölt, ami gyakorlatilag teljesen visszaszorítja a pálinka kereskedelmet. Sokan is vannak a piacon, tehát sok márka versenyez egymással, és nagyon ki van téve egy pálinka főző az adott éves gyümölcs termésnek. Tehát, hogy ha nem olyan a barack, ha nem olyan a körte, ha nem olyan a málna, akkor gyakorlatilag egyrészt vagy nagyon drága lesz a pálinka, ami utána eladhatatlanná válik, nem tudsz annyit termelni, tehát van egy olyan korlát, amivel egyszerűen nem tudsz mit kezdeni. És ugye a pálinkának megvan az a jellemzője, hogy mitől pálinka a pálinka. Ugye Magyarországon termet magyar gyümölcsnek kell lennie, nem tudsz behozni banánt, tehát nincs banánpálinka, azért mert az nem egy magyar gyümölcs. És innentől kezdve ugye vannak olyan korlátok, amikkel nem nagyon tudsz mit kezdeni. Tehát, hogy több összetett probléma van szerintem magával a pálinka piaccal, nem eskálázható piac, hogyha benn vagy, és van egy tök jó alapod, nekik 100 millió forintos az árbevételük nagyságrendileg a pálinkából, ami szerintem tök jó, de nem fognak tudni ebből 150 meg 200 millió forintot csinálni. És innentől kezdve, hogy az nem skálázható, engem annyira nem is érdekel. Viszont pont a gin tonic az egy olyan lehetőség, ami abszolút skálázható. Benn vannak a Spár üzleteiben, Spár és Interspár.
Igen.
És az látszik, hogy egyre jobban tudnak terjeszkedni a trafikokba, a kiskereskedelmi egységekbe. Tehát látszik az, hogy valaminek a kezdete kezd kinyílni. És szerintem most lehet még egy csomó mindent mondani, hogy milyen a weboldal, meg...
Nekem a weboldal az csomó, nagyon tetszik egyébként.
Egy csomó mindent lehet szerintem még alakítani, de nagyon-nagyon jók az alapok. Hihetetlen igen, finom szerintem. Maga a gin tonic, és mi ott meg is tudtuk kóstolni, meg hát nyilván meg is kóstoltam, és engem abszolút meggyőzött az, amit létrehoztam. Szerintem az árazás is jó, jól belőtték azt, hogy ez körülbelül ez a 800 forintos díja szerintem nem annyira magas, és mégis van egy olyan előre bekevert gin tonic, ami szerintem szerethető.
Nekem egyébként van már olyan partnerünk, aki jött ilyennel, hogy előre bekevert italt vízbe, neki pont szerintem a CBA-ban vannak benne termékei, mert ott láttam. Ő is ilyen, azt hiszem, pinyakoládát hozott, az volt bekeverve. Ugyanígy egyébként nagyon érdekes, de mintha ugyanarra a célcsoportra próbálnának, ez a 25 és 45 év közötti női célcsoport, még a dizájn is kicsit mindegyiknél az. Nem tudom, hogy te mit gondolsz róla.
Szerintem egy abszolút ilyen friss, fiatalos szemlélet. Igen. El tudom képzelni, hogy lehet, hogy a nőket könnyebben megfogja. És ami lehetőség van benne, hogy eleve lehet több is csinálni, igen, és amin tudom, hogy már dolgoznak, az, hogy kihozzák a 0%-os, 0,0%-os alkoholmentes gin tonicot, amit nyilván nem lehet majd gin tonicnak hívni, mert a ginnek is megvannak a szabályai, hogy mitől gin a gin, és nincs 0%-os gin, tehát nincs ez a kategória, és ez még nincs szabályozva ez a piac, tehát hogy ezt mi meg kell oldani, hogy akkor ezt pontosan hogyan fog a boltokba kikerülni. De maga az, hogy úgy iszol gin tonicot, hogy egyébként alkoholmentes, hát az szerintem
persze,
hihetetlen menő. És mégis egy olyan piacot nyit ki, amire azt mondod, hogy na ez oké. Okay. Máshogy lehet azt már reklámozni, tehát hogy nagyon sok minden ki tud nyílni, és ebben látom azt, hogy igenis van benne skálázódási lehetőség.
Főleg egyébként ugye nehéz dolga van most az alkoholgyártóknak, mert ugye az új generáció már kevesebbet fogyaszt, tehát hogy szűkül a forgalmuk. és akár a sörpiac, például a kézműves sörpiac nagyon szenved, de majd úgyis van az eszem projekt, majd arról is beszélünk.
Most néztem kifejezetten ilyen típusú elemzéseket, és sajnos, tehát hogy az, hogy miért csökken a piac, annak ugye több oka is van. Az egyik fő oka, hogy indokolatlanul elkezdtek megemelkedni az eladási árak, és nagyon sokan egyébként elkezdtek korrigálni. Tehát, hogy visszajöttek az árazásba, pont azért, mert annyira visszaesett az eladás, hogy úgy tudták visszakorrigálni, ahogy visszavették az értékesítési árat.
Igen. Értem. Oké, és figyelj, menjünk tovább, hogy még abban élvezzék így a nézők. Ez a Love Eat, ugye ez étkezés közbeni társas játék. Szerintem tudom, hogy ez most egy kritika is a vállalkozóval szembe, de ugye tehát ez egy életképtelen ötlet volt. Tehát, hogy bárhogy nézzük, még itt van is egy... Petyának az arca szerintem mindent elmond a projektről. Vagy te mit gondolsz? Tehát maga a projekt, mert maga, amire létrejött, egyébként ez biztos, hogy izgi, viszont a megvalósítás az...
Nekem az a véleményem, hogy az üzletileg nem volt értelmezhető.
Igen.
Így ebben a formában sem az ajánlat, sem a termék nem tudtuk egyszerűen értelmezni. Uh-huh. Az üzenet az egyébként tök fontos. Uh-huh. Az, hogy nem beszélgetnek a családok egyébként sokszor ebédkor, vacsora közben, ez sajnos van, és ő egy olyan problémára hívta fel a figyelmet, vagy egy olyan problémát akart megoldani, aminek egyébként nagyon magasztos a célja, amihez én tudtam kapcsolódni, és én nem teljesen értettem egyet azzal, hogy olvastam utána én is a kommenteket, meg nyilván éreztem ott azokat az energiákat, amiket nem feltétlen kellett volna szerintem ilyen formában ráönteni a hölgyre, mert nyilván nagyon sok vállalkozónak vannak ötletei. És én nem szeretem azt, amikor valaki kitalál valamit, kimerálni a nyilvánosság elé, és utána meg valamilyen szinten ez egy picit ki van nevetve. Aha. Tehát, hogy szerintem ez nem biztos, hogy annyira jó, és én mindig megpróbálom inkább a vállalkozónak azt az oldalát megtalálni, amiben objektív visszajelzést lehet neki adni, úgyhogy ne sérüljön az ő motivációja a tekintetben, hogy még próbáljon meg adott esetben más lehetőségeket, vállalkozásokat, vagy bármilyet magában, ami... Érted, mit akarok mondani?
Persze, teljesen értem. Értem abszolút ezt a nézőpontot, meg valóban nehéz egy vállalkozónak, mert ugye a saját ötleteidbe bele is tudsz szerelmesedni. Én viszont azt is látom, hogy akár az ő esetében, vagy más feltaláló szempontjából is, tehát őneki lehet, hogy az a baj, hogy a következő ötlete is azért megy a levesbe, mert hogy mondjuk nem tudja megtanulni azt, hogy más több visszajelzést is szerezni, valós visszajelzést az emberektől, amiben ő ki is tudja azt, hogy biztos, hogy ez a jó termék, biztos, hogy ezt kell.
A visszajelzés nagyon fontos, és az vitán felül, hogy visszajelzést kell adni, hogyha nem jó, akkor is, azt meg kell mondani, hogy ez így nem oké. Szerintem a hogyannal van a kérdés.
Értem.
Nem a visszajelzés. Jaj. Mindig visszajelzést kell adni, és én a kollégáimmal is, partnereimmel is, én mindig őszinte feedbacket adok, akkor is, hogyha, mivel nincs sok időm, ezért egységnyi idő alatt nekem nagyon gyorsan el kell mondanom, hogy mit gondolok arról. És az nem mindig jó.
Aha.
De azt objektíven mondom el, hogy figyelj, én ezt azért nem tartom okésnak, mert. És az tök, tegnap is pont volt egy ilyen beszélgetésen felhívott az egyik volt partnerem, hogy van valami olyan együttműködési ötlete, ami szerint a világ megváltó, és én másfél perc alatt elmondtam neki, hogy szerintem miért nem.
Értem.
És hogy én nem is szeretném így folytatni, hogyha neked van ezen kívül bármilyen olyan más észrevételed, amit én most nem látok, akkor kérlek azt majd mondd, meg gondold át, de én most nem tudom tovább folytatni. Igen. A beszélgetést.
Hát egyrészt te is az idődet, hogy is mondjam, időszűkében vagy, próbálsz gazdálkodni vele is.
Vélem, amennyire tudom.
Igen. Oké, hát ezzel a cseppek közöttben utána pont jött megint egy olyan, ami ugye szintén picit megosztó volt, és ez amiatt is, mert sokszor ugye lehet ez a füstölőfa lesz. Milyen egyébként így visszalátni magadat, mert az többször megint meg voltál vágva egy beachbe. Milyen érzés ilyenkor?
Most már megszoktam, de az elején azért fura volt maga ez a kontextus.
Igen, ugye itt van nekünk ez a füstölőfa projekt, ugye a grillezéshez használható olyan fa, amivel plusz ízeket tudunk belevinni az ételekbe, 5 millió forintot kértek 10% részesedésért, és hát így, ugye itt ebben az esetben egy kicsit elzárkóztatok ti nagyon, meg hogy nem látszott, hogy nem, a cápák nem látják benne a fantáziát. Mit gondolsz így?
Több sebből vérzett ez a projekt. Alapvetően az, hogy nem volt semmiféle értékesítés, nem volt validációja a terméknek. Én azon túl, hogy én nem hallottam még a füstölőfáról, az nem jelenti azt, hogy nincsen.
Igen.
Én ezt nem is akarom vitatni, hogy ez most jó vagy nem. Hát nem én szoktam lenni azért a grillezésnek a nagymestere. Örülök, hogyha néha megkenyernek egy vajas kenyeret. De alapvetően mi azt hiányoltuk, hogy ugye ez egy ötlet.
Igen.
Aminek tök jó a csomagolása, tehát hogy a csomagolása egyébként tényleg szép, de egy darab se lett eladva, valójában ugye a webes értékesítésben én nem hiszek egy ilyen termék esetében, mert nem racionális, tehát hogyha most elmész te grillezni, bemész a valamelyik áruházba, vagy kutra, vagy tök mindegy, és megveszed a hozzávaló húst, faszenet, grillt, meg pácot, meg nem tudom még miket kell venni, és valószínűleg ott vennéd meg ezt a füstölőfát is. Uh-huh. Tehát valójában ugye itt egy ígéretet hoztak, és szerintem az volt a legnagyobb probléma, hogy túlságosan beleálltak ebbe a dologba, nem tűntek annyira alázatosnak,
aha,
mint amennyire kellett volna, és nem volt semmi ütőkártyájuk igazából a kezükben.
Én az online-t egyébként ettől még letesztelni, meg aztán most így valahol kommentelt az alapító, hogy egyébként nekik megdobta a rendelések számát, és valószínűleg így az online tudja csak, mert ugye még nincsenek bent így sehol. Én el tudom képzelni, hogy tehát látom azt a célcsoportot, aki nagyon keresi, kutatja ezeket a megoldásokat, hogy akkor most ő hogyan tud jobban otthon akár barbecue-zni, de egyébként bármilyen más területen főzni, bármilyen kis eszközzel, vannak ezek a, nem tudom, tojásnak hívják, így én úgy ismerem, nem tudom most mi a nevük, tehát egy csomó olyan dolog valamibe. És akkor tudod, ők keresgélnek, és akkor lehet, hogy beraknak a kosarukba emagon egy vizét, egy ilyen szószt, utána akár berakják emagolni ezt, tehát például a piasztéren ott el tudnám képzelni, tehát hogy valahogy előbb megszólítja őket, és inkább belehelyezik abba, hogy akkor nem tudom, te süsfőz jobban.
Ez lehet.
Igen.
És én ezt nem is vitatom. És ezt sem a kommentjeimbe, sem ott nem vitattam, hogy ez nem lehet jó. Lehet, hogy tök jó. És lehet, hogy én mindig azt kívánom, hogy legyenek tök sikeresek.
Igen.
És minden, tehát én is szeretném azt, hogy azok a vállalkozók, akik bejönnek, ők utána akár befektetéssel távoznak, akár nem, tudják megmutatni azt, hogy igenis ők meg tudják oldani ezeket a dolgokat. De ott nekünk azt kellett értékelni, hogy gyakorlatilag ez egy ötlet, ami egy fadarabok vannak becsomagolva, és nincs semmilyen formában validálva. És egy darab nem lett eladva, egy helyre nem voltak bekerülve, hogyha már legalább annyi meg lett volna, hogy benn van, nem tudom, 20 darab boltba, volt már valamennyi eladásuk, van bármi visszajelzésük, abból mi is tudtunk volna táplálkozni, hogy oké, de akkor ezt nem nekünk kell megítélni, hogy ez most jó-e, vagy nem, meg beleképzelni magunkat, hogy de hát, hogyha valaki úgy süt, aki nem tudom, jobban szereti azt az ízt, hogy nem tudom, cseresznyefás a steak, vagy nem tudom, érted, mit akarok mondani, igen, hogy igen, nagyon igen. Nehezen, nagyon kevés kapaszkodót kaptunk ahhoz, hogy ezt üzletileg értékelni tudjuk.
Uh-huh. Az egy érdekes téma lehet, hogy attól, hogy egy projektben nem fektettek be, ettől még ez a vállalkozás az nem rossz.
Abszolút.
Hogy akárha nem adtok ajánlatot, attól még a vállalkozás az lehet sikeres.
Sőt, abszolút. Lehet, hogy tényleg olyan dolgokat fognak megoldani utána, amire ott nem gondolom. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy nekünk mi nem tudunk felkészülni a vállalkozóból, mi abból főzünk, amit ott hallunk.
Igen.
És ez és hogyha ott az nem győz meg minket, nem tudjuk belehelyezni a mi addigi akár portfóliónkba, akár az életünkben, nincsenek olyan benchmarkok vagy kapaszkodók, akkor nem tudunk kapcsolódni az adott céghez. Plusz, hogyha nem látjuk azt, hogy egyébként ez skálázható, tehát nekem nagyon fontos az, hogy a skálázódásnál, hogy ott ne csak csordogáljunk, tehát ne csak üzemeltessük a céget, hanem benne van-e az, hogy az igen 1-2-3 éven belül tud 2-3-4-5-6 szoros X-et, vagy nem. És én ezt mindig felteszem magamnak ezt a kérdést.
Hát igen, valahol a lehetőséget is nézitek. Tehát azt nézitek, hogy hú, ha én most ebbe beszállok, akkor és befektetem a pénzemet, akkor ott van az a lehetőség, hogy ez többszörösére megtérül, hiszen befektető vagy.
Igen, és ami a legeslegfontosabb, hogy nem szeretünk ötletbe befektetni. Igen. Tehát, hogyha valaki úgy jön oda, hogy még nem adtam el semmit, de kész van a termék, vagy még kész sincs a termék, azt nagyon nehéz értékelni. Igen. Mert mindig a piaci validáció az mindig egy olyan határvonal, amit egyszerűen meg kell ugrani. Tehát ne menjünk úgy befektetők elé, hogy még nem adtunk el semmit, mert annak szinte biztos nem lesz a válasz.
Pedig képződő, sokan így gondolják, hogy akár egy ötletet is el lehet adni, pedig ez ugye nem igaz, hiszen van egy csomó ötlet, ugyanazon a piacon egy csomó vállalkozó elindul, nem az ötlet miatt, nem csak az ötlet miatt lesz valaki sikeres, hanem amiatt, ahogy ő megvalósítja, ahogy ő a marketinget csinálja, ahogy ő lehet, hogy jobban belőtte egy kicsit a célcsoportját, lehet, hogy jobban megtalálta azt, hogy ő mitől tud kiemelkedni a piacon. Tehát olyan faktorok vannak még az, hogy egy vállalkozás sikeres lesz, aminek egy nagyon minimális része egyébként az ötlet.
Olvas-e mindent, vagy nem?
Az működ, persze. Az ugye mindenképp.
És ugye sokszor még az is probléma, hogy már eleve úgy árazzuk be az ötletet, mint hogyha az már menne.
Igen.
Na, ez az abszolút red flag. Tehát, hogy úgy bejönni, hogy nem tudom, most ugye itt ez a vállalkozás, ez 5 millió forint 10%, tehát, hogy 50 millió forint egy olyan vállalkozás, ami még 0 forintot adott el, és nem tudjuk, hogy az működik-e.
Igen.
Ráadásul egy picit vitatott is volt, hogy ez tényleg tud-e működni. Tehát, hogy ha bebizonyítja azt, hogy működik, akkor tök jó, és akkor lehet, hogy ér 50-e, fogalmam sincs, én ezt most nem tudom megítélni, de ugye ez nagyon sok minden kell nekünk is ott fejbe számolni, hogy ez most reális-e, vagy nem oké.
Igen, igen. Oké, akkor nézzük meg még ezt az intim kozmetikai franchise-t. Na, hát egy intim kozmetika franchise-al jött a hölgy, ugye, és akkor 100 millió forintért 10%-os részesedést ajánlott. És akkor, ha jól látom, Moldován András ajánlatát fogadta el a végén. Na, hogy látod ezt a projektet, a hölgyet?
Alapvetően szerintem, amit elmondott mind a számokról, a növekedésről, az meggyőző volt. Uh-huh. Látszott az, hogy évről évre szinte duplázott. Láthatóan volt egy jól kitalált üzleti modellje, voltak felhasználói, értett a szakmához, voltak saját termékei, volt rendszere, volt víziója, tehát hogy nagyon-nagyon sok minden összeállt. Uh-huh. És ott a végén ugye kialakult egy ilyen kis befektető, én nem is vita, hanem egy ilyen mini verseny köztem meg András között.
Aha.
És hát nyilván azért ezt itt tudni kell, hogy ott a műsorban ez sokkal hosszabb volt.
Aha.
Tehát ez a periódus ott az sokkal sokkolóbb volt, mint ami egyébként az adásból a végén átjött. Aha. Tehát amikor megnéztem, akkor úgy éreztem, hogy ott sokkal durvábban érződött az a feszültség, ami ott ténylegesen kialakult, és ott tényleg olyan hatásszünetek voltak, hogy így mindenkire volt döbbenve.
Aha.
De mindenki. Tehát, hogy a stúdióba is, a kamera, tehát az egész stábtag, az mindenki ilyen feszült volt, és utána is ilyen, amikor vége lett és kimentünk, akkor így mindenki nézett, hogy ezt nem hiszik el, hogy mi történt, és azt hitték, hogy az én ajánlatomat fogadja el. Mert ugye üzletileg egy racionálisabb ajánlatot fogalmaztam meg, tehát hogyha csak a számokat néztük volna, akkor egyértelmű, hogy mondjuk az enyém az jobb volt. Uh-huh. Viszont András beletette az érzelmeket, amit nagyon-nagyon ügyesen csinált, tehát abszolút le a kalappa, nagyon jól tudta, hogy mivel lehet megfogni a hölgyet, és ha. Meg is fogta. Hiába volt rosszabb az ajánlata, tehát számszerűen.
Szimpatikusabb volt.
De egész egyszerűen utána el is mondta a hölgy, hogy nyilván engem nem ismert, tehát értem. Hogy eleve volt egy olyan típusú hátrányom, ami egy objektív dolog, hogy egyszerűen nem tudott engem hova tenni, mert még nem látott sem a képernyőn, meg nem tudott hova tenni. De András mégis valahogy úgy fogta meg, ami egyszerűen zseniális volt tőle, hatalmas rutinnal, érzelmi alapon tudta becserkészni a hölgyet.
Igen, ugye azért ez egy jó piac, tehát látszik, hogy a szépségipar, főleg ez a része, ami kozmetika, intim kozmetika, bármi körmös piac, meg minden, ez ugye stabil kereslet, könnyű, ugye, ahogy mondtad is, hogy igényed van arra, hogy skálázni, tehát hogy könnyen franchise-osítható, hiszen azok az emberek, akik ilyeneket szalonokat üzemeltetnek, és akár franchise-os is csatlakoznak, ugye könnyebben ez a modell már beleégett itt a hazai is, meg a nemzetközi piacba is, hogy valaki így vállalkozóként csinálja ezt. Úgyhogy valószínűleg ezért is kaptatok az alkalmon, hogy ebbe befektetni. Meg hát mondta a hölgy, hogy éves 450 milliós forgalom, azt hiszem.
Az franchise forgalom. Egyébként az ő cégének, ha jól emlékszem, akkor valahol 100-valahány millió forint volt az elbevétel, de egyébként nem rossz. Uh-huh. Tehát, hogy amerre fele építkezett és ment, az szerintem kifejezetten jó irány. Uh-huh. Én utána nem néztem meg a vállalkozást, még nem néztem meg nyilván részleteibe. Tehát, hogy én még mindig csak abból tudok nyilatkozni, amit én ott hallottam.
Igen, de mindenképp jó egyébként, hogy ilyen inspiráló vállalkozók vannak benne, meg milyen érdekes ez a vállalkozás olyan, hogy egyébként most is megnéztem az adást újra, és akkor mielőtt jöttél, hogy akkor így eszembe is van egyáltalán ez a projekt is, mert hogy ez nem jut eszedbe, pedig ott vagy egy egyik legjobb vállalkozó mondjuk az idei évadból.
Igen.
Tehát, hogy egyébként jobban kellene szerepelni. Na hát a nézőket arra kérem, hogy lájkoljátok, hogyha tetszett, meg írjátok meg kommentbe, hogy szeretnétek-e még ilyet, mert akkor újra jó Malbit, és akkor megnézzük a többi projektet is, ugye, ahogy mondtam, azokat nézzük, amikben ő is szerepelt, és akkor így plusz dolgokat tudhattok meg akkor ugyanúgy folytatjuk, meg én is készülök hasonló kérdésekkel, kicsi ilyen kulisztatitkók, meg azt, hogy mondjuk, hogy gondolkodik egy befektető, szerintem ez érdekes. Köszönöm, Albi, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, és köszönöm mindenkinek.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu